Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Péter első levelének második fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelki ismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Igen érdekes helyzetben vagyunk ma, hiszen múlt héten mai igénknek a folytatása hangzott, amelynek kapcsán a Krisztusban hívők szenvedése került elénk. Ezen komoly téma előtt tárgyalja Péter apostol levelében jövevény mi voltunkat, az engedelmességnek szükségességét és a példamutatás felelősségét. Ezen témák mentén gondolkodhatunk ma közösen arról, hogy mit is kezdhetünk az életünkkel húsvét után. Milyen élet vár ránk? Mire lettünk elhívva? Milyen ajándékokat, feladatokat kaptunk és kapunk Istentől? Hiszen húsvét ünnepével nem állt meg az élet. És egészen pünkösdig minden egyes vasárnap arra hív minket, hogy elinduljunk az új, szabad életnek az útján. Ma jubiláte vasárnapja van, hallhattuk a kezdő zsoltárban, örvendezz Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. A zsoltáros örvendezésre hív mindannyiunkat, mert még mindig tart az az öröm, az a hálaadás, az a fölszabadultság, amelyet Krisztus föltámadása váltott ki. Megváltozott a világ azon a hajnalon, és minket is változásra hív Isten igéje. Péter apostol szeretteimnek nevezi olvasóit. Ez nem csak egy kedves, udvarias megszólítás. A szeretteim szó alapja ebben az esetben a görög agapé kifejezés, amelyet az Új Szövetség csak és kizárólag az isteni szeretet vonatkozásában használ. Ez az a szeretet, amelyről Pál apostol is ír a szeretet himnuszában. Ez a szeretet jóságos, tökéletes, soha el nem múló, végtelen, nem egy érzés, hanem egy időben és térben munkálkodó erő, egy szándék, amellyel Isten fordul oda hozzánk emberekhez. Péter tehát már ezzel az egy szóval is hitvallást tesz. A végtelenül szerető atyához kapcsol oda minket, egyértelművé téve, hogy a következőkben elhangzó apostoli intések, kérések nem akárkinek szólnak, hanem Isten gyermekeinek. Feltételezhető már egy élő viszony az Úristennel. Feltételezhető a húsvéti öröm tapasztalata, amely erőt ad számunkra a jövőben. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. A mondat folytatása nagyon megdöbbentő. Jövevények és idegenek lennénk? Milyen szempontból? Miért? Hová tartozunk, ha ide nem? Honnan jöttünk és hová megyünk? Emberi természetünkhöz hozzá tartozik a valamihez, valakihez tartozásnak a szükségessége. Hozzátartozni egy törzshöz, egy nemzethez, egy családhoz, egy közösséghez, egy baráti körhöz, egy munkatársi csapathoz, egy gyülekezethez, és még hosszan lehetne sorolni, hogy melyek azok a közösségek az életünkben, ahol otthon szeretnénk és otthon tudjuk érezni magunkat. Egészen egyszerű példát hozva, képzeljük el, hogy elmegyünk egy külföldi országba. Nincs helyismeretünk, nem beszéljük a nyelvet. Nem vagyunk jártasak a kultúrában, a helyi szokásokban. Messziről leréna rólunk, hogy idegenek, jövevények, látogatók vagyunk. Az apostol arról beszél, hogy Isten gyermekeiként gyakorlatilag az egész életünk így telik. Ha csak a keresztény identitásunkat nézzük, akkor idegenek vagyunk ezen a világon. Nem ide tartozunk, hanem az Úristenhez. Az ő családjának a tagjai vagyunk. Jó esetben, és ez lenne a kívánatos, másképp beszélünk, máshogy viselkedünk, reagálunk, más az időbeosztásunk, a prioritásaink, mint ahogyan azt a világ normálisnak tartaná. És ez persze jár egyfajta kiszolgáltatottsággal. Folyamatos kísértések érnek minket, ha Sátán azon munkálkodik, hogy visszacsábítsa a hívő embereket, újra a földi, Istentől elszakadt ország polgáraivá tegye őket. Minden létező módot megragad, hogy hajszoljuk a pénzt, a sikert, hogy szemérmetlenek, szemtelenek, gonoszak, könnyelműek, és még ki tudja, hogy milyenek legyünk. Erre is figyelmeztet minket az apostol. Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a király tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Egész egyszerűen cselekedjetek jót. Még akkor is, ha ez logikátlannak tűnik, vagy nagyon nehéz. Törekedjetek a jóra. És ne legyenek illúzióink, ez nem fog mindig sikerülni. Nem leszünk soha tökéletesek, de a szándék az legyen meg bennünk mindig. Második témának az engedelmességet emeltem ki, és ez napjainkban azt gondolom, hogy különösen nehéz. Hiszen mindenkinek van véleménye, elképzelése, egy jobb ötlete, vágya arra, hogy célhoz érjen, megvalósítsa az álmait, a saját szándékait. Természetes vágy, hogy a magunk urai akarunk lenni, kézben tartani az életünket, sőt, talán még sokszor mások életét is szívesen irányítanánk. Vagy ha valami nem tetszik, legyen az egy munkahelyi utasítás, egy megadott feladat a tanártól, egy kérés a szülőtől, akkor sokszor szeretnénk föllázadni. Nagyon nehéz ma az önérzetesség világában engedelmeskedni. Persze ezen helyzetnek a másik oldalát sem szabad semmibe venni. Mi történik akkor, ha igazságtalanság ér? Ha egy olyan döntés előtt kell fejet hajtanom, amit nem érzek jogosnak? Ne csak a jó uraknak engedelmeskedjetek, hanem a kíméletleneknek is. Ez borzasztóan nehéz. De hogyan tudjuk ezt ma 2026-ban megvalósítani? Ebben az esetben sem szélsőségekről van szó. A belső indulatot, a viselkedést kell megvizsgálni. Ostobaság és felelőtlenség lenne azt mondani, hogy mindent el kell viselni, hogy mindent gondolkodás nélkül meg kell tenni. Az engedelmesség kapcsán az lesz a valódi kérdés, hogyha ellenszegülök, ha nem értek egyet, ha nem tetszésemet tudtára adom annak, aki adta az utasítást, akkor azt hogyan teszem, és hogy valóban jogos-e? Jézus azt tanítja, hogyha megütik a bal orcádat, akkor tartsd oda a jobb oldalit is. Mi lenne ebben az esetben az emberi reakció? Az, hogy visszaütök. Ha kiabálnak velem, akkor mit teszek? Visszaüvöltök, vagy esetleg higgadt maradok? Végső soron arról beszél itt Péter, hogy jövevény mi voltunk ellenére, be tudunk-e illeszkedni ennek a világnak a rendjébe, de úgy, hogy közben nem fordulunk el Istentől. Tudunk-e úgy jelen lenni ebben a világban, hogy nem akarjuk fölforgatni azt, de saját magunkat sem adjuk meg? Ez gyakorlatilag egy folyamatos, borotva élen való táncolás, folyamatos mérlegelés, és ez nagyon nehéz. Mert nem az a feladatunk keresztényként, hogy idézőjelesen keresztes hadjáratot járjunk, hogy minél hangosabban rendbontásba kezdjünk, hanem az, hogy Jézus példáját követve, szelíden, alázatosan, csendesen megmutassuk a világnak, hogy milyen Istenhez tartozni. És itt lépünk át a harmadik témához, a példamutatás felelősségéhez. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Jézus Krisztus jövevény volt ezen a földön. János evangéliumában olvassuk, hogy a világ nem fogadta be őt, a világ nem kért abból az ajándékból, amelyet Isten készített el számára. Isten fiát gonosztevőnek nyilvánították, és halálra ítélték. Az ő áldozatának, a jó cselekedeteinek nyomán, a Szentlélek kiáradásával viszont megalakult az egyház, az az egyetlen közösség, amely 2000 év múltán sem szűnt meg létezni. Isten hívta életre a hívők közösségét. Új szövetséget kötött a világgal, minden emberrel, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Azt nem ígérte Isten, hogyha benne vagyunk ebben a szövetségben, akkor könnyű lesz az életünk. Épp ellenkezőleg. Boldogok a szegények. Boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akiket üldöznek az én nevemért, mondja Jézus. A kezdetektől üldözték a kereszténységet. Napjainkban is számtalan esetet felsorolhatunk, amikor gyűlölettel beszélnek egyházról, amikor szidalmazzák az Úristent, vagy éppen közönnyel, gúnnyal fordulnak a hit kérdéséhez. Mit tehetnek ebben a helyzetben Isten gyermekei? Mit tehetünk mi? Mit tehetsz te, testvérem, személy szerint? Élj tisztességesen! Imádkozz az Úrhoz, hogy meg tud maradni a hitedben, és igyekezz, hogy Krisztus arcát tud megmutatni a világnak. És ez így nagyon egyszerűen hangzik, elmondva pedig ez a legnagyobb kihívása az életünknek, de egyben a legnagyobb ajándéka is. Isten a munkatársává fogad, hogy képviseljem őt, hogy tanúskodjam róla. De ez csak akkor lehetséges, hogyha nála van az életem. Ha valóban ő a bizodalmam, a mencsváram, a középpontom. Csak akkor tudom ezt hitelesen megtenni, ha ez számomra valóság. Mert ezt az ügyet nem lehet félváról venni. Ezt az ajándékot, a kegyelmet nem szabad eltékozolni. Mert ez kegyelem. Erről a kegyelemről ír Reményik Sándor. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített, köröm szakaddik maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég. És egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éred a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Nem arra hívott el Jézus, hogy mindenki az utcákon állva kiabálja bele a nagyvilágba az evangéliumot, vagy missziói utakra induljon. Kezdjük el kicsiben. Erről tesz bizonyságot ebben a versben is a költő. Vedd észre a saját életedben Isten kegyelmét. Engedd meg, hogy munkálkodjon, hívd meg őt a hétköznapjaidba, kérd meg, hogy segítsen. Ha Istennel élet az életed, akkor ez láthatóvá válik az emberek előtt. A hit ajándékát pedig csakis a Szentlélek adhatja meg. Jövevény vagy, mert az Úristenhez tartozol, de örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy ugyanebben a világban átutazók, jövevények, idegenek vagyunk, de a te családodba tartozunk. Abba a családba, abba az erőtérbe, amelyben élet van, amelyben kegyelem van, ahol valóban van értelme a mi létezésünknek. Kérünk téged, adj engedelmes szívet, hogy bele tudjunk illeszkedni ebbe a világba. Ne polgárpukkasztani akarjunk, hanem csendben, Jézus útján járva, megmutatni azt, hogy te milyen Isten is vagy, hogy mit jelent a te gondoskodásod, milyen megtapasztalni a te szeretetedet. Kérünk téged, adj nekünk ebben az életben kitartást és erős hitet, hogy meg tudjunk állni a kísértésekkel szemben. Amen.